Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem, szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgass meg imámat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 77. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket, az Istenhez az én szómat. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a minunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. 329. énekünk második versét énekeljük.
Nem éltem még el őszínén, de
Istennek igéjét olvasom Jeremiás könyve első részének 5. versében. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy általános nagy tapasztalata a mi korunknak az, hogy nagyon felgyorsult, minden nagyon gyorsan változik, ez adja a gyorsulásnak a tapasztalatát, érzetét, hogy még az egyiket meg se szoktuk, már ott a másik, meg se tanultuk, már jön az újabb, nincs időnk feldolgozni a változásokat. Mi ennek a következménye, amit először nem is veszünk észre, hogy emiatt rettenetesen felületessé válik a világ, és mi magunk is végtelen felületessé válunk, mert semmire nincs idő egy komolyabb és átfogó vagy mélyebb megismerésre. És Miután nincs semmire idő, ugye éppen ezért gyorsul fel mindenben, nincs időnk soha, ennek egy további súlyos következménye van, ez egy hatalmas minőségromlással jár. Az élet minden területén, akár a technikában, akár a tudományban, akár a kultúrában, különösképpen. Tehát minőségromlással jár. Ez azt jelenti, hogy mivel a minőség az nagyon gyenge, tartóság az egyre gyengébb, ezért mindent nagyon gyorsan le lehet cserélni. Tehát nem kell tartós dolgokat előállítani, hiszen ezzel újakat nem mondok, akármit veszünk, ugye technikában ez egyre inkább jellemző, úgyis le lesz cserélve, hát akkor pedig minek. És ez kezd átmenni az ember élet teljességére, az emberi kapcsolatokra is átmegy, ugye úgyis le lesz cserélve, hát ez ma már benne van a tervekben, ugye nem részletezem, de nem csak erre, hanem átmegy az ember szellemi és lelki mi voltára is, azokra a lelki szellemi javakra, tartalmakra, amelyek igazából az ember létnek, életnek a minőségét adják. Tehát a cél, persze nem az, hogy most én siránkozzam a világ romlása felett, de kitaláltam egy jó mondatot, és közel lezárom ezt a részét, ugye, hogy a szellemi és érzelmi gagyi, hagyj használjam ezt a szót, akarat nélküli fogyasztógépekké teszi a jövő nemzedékét. Hát nyilván ezt nem akarjuk, ugye? Tehát ez a legkevésbé valamit mi szeretnénk, ez a trend, ez az ellenszél, és mi ebben szeretnénk valami egészen mást, ahogy ezt az ige mondja nekünk, vagyis nem a fogyasztói társadalomért ellen kell harcolnunk nekünk igazán, azt is kell, ez a nevelés kérdése, hogy mindent, amit lát a gyerek, nem nyomom rögtön a kezébe, hanem fel kell fedezni a gyermekeink szemében, az ő létükben az örökkévaló Isten üzenetét, az evangéliumot, hogy a Teremtő és Megváltó Isten a maga idejét rászánta erre az életre is, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, mondja, ez nem kis idő, sőt, tudjuk az igéből, hogy mielőtt ezt a világot megteremtette volna minden egyes, most konkrétan a kicsi gyermekről van szó, személye ott volt már előtte, rászánta az örökké valóságot. Hát ez nem gagyi, ez valami egészen más. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor, amikor mi megkereszteljük ezt a gyermeket, akkor mi ezt fejezzük ki, ezt mondjuk ki, és erre teszünk fogadalmat, hogy az Isten rászánta az ő idejét, és nem csak visszamenőleg, hiszen az ő üdvösségéről van szó, előre menőleg is, ha lehet ezt mondani az örökké valóságról. A keresztségben ez az örökké való szeretet hirdettetik meg, tehát nem most lesz érvényes, már megvolt, mielőtt az anyamébe megalkotta volna, csak most még egyszer világossá tesszük az egész gyülekezet színe előtt, az ő szerettei előtt is, hogy az Isten, amikor adta az ő fiát, az Úr Jézus Krisztus, hogy nekünk üdvösségünk legyen, már meg is tett mindent azért, hogy ez így legyen, idejét, elejét, szeretetét, mindenét odaadta ezért a gyermekért. Tehát azt gondolom, hogy ezt az örök szeretetet hirdetjük most meg, és tudatosítjuk magunkban, és a feladatot is, hogy a gyermek is ezt megtudja, ezt a gyermek is megtapasztalja, megismerje mindazokat a dolgokat, üzeneteket, az Isten nagy tetteit, amit ő érette is, személyesen megcselekedett. Isten áldja meg a szülők, keresztszülők és mindazoknak a felelősségét, életét, akikre rábízatott ez a gyermek, és természetesen befogadó gyülekezetet is. Hogy így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztszülők fogadalomtételét, és kérném szépen, hogy legyen kedvesek idejönni az úrasztala elé. Ide nyugodtan. Úgy. És fölteszem az első kérdést, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek, Atyafiú, Szentlélek, Isten, Szent Háromság Isten nevében az ő szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő tesz bizonyságot az ő hitéről a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, elmondjuk együtt az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük az evangéliumot, amely elhangzott már is a gyermeknek az élete felett. Köszönjük azt, hogy már örök időktől fogva elhívtad magadnak, kiválasztottad magadnak, elpecsételted magadnak. Köszönjük, hogy ennek most látható jelén keresztül is megerősödhet a hitünk és reménységünk ő felőle, és kérünk, hogy akikre rábíztad, azok felelősséggel tudják hordozni az ő testi, lelki, szellemi fejlődését, és mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy megismerje te evangéliumodat, megismerje a Krisztusban való életet, és elnyerhesse az örök üdvösséget. Így áld meg őt, és áld meg családot, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Hadd üdvözlöm én téged keresztelek, Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élő hittagja, s egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek a gyülekezet felé fordulni. És a gyülekezet áldásaképpen énekeljük a 131. Zsoltár 3. versét, megáldjon téged az Isten. Foglaljuk el a helyünket. És a 130. Zsoltárnak az egy, két, három, négy versével folytatjuk Isten tiszteletünket, te hozzád teljes szívből. Yeah.
hatalmas mélységből. Hallgass meg, Úristen, nyisd meg te füleidet, minden téged hívlak, tekints meg én ügyemet, mert téged óhajtlak. Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram, eminek szerint én nékem reménységem, nagyon csak Istenben, és bízik az én szívem, őszem igényében. Izrael az Istenben, vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven, nagy messze kiteljen,
ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az a negyedik Zsoltárban megíratott a mi számunkra.
Esti imádság. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem. Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgass meg imámat. Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet? Meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Úrunk, nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.
Isten tegye áldottá az igéje címbefogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked a mai napnak a szentségét, és azt, hogy ma is igével erősítesz bennünket, hogy tovább mehessünk az úton, hogy könyörögjünk most azért, hogy ez az ige tőled való legyen, ne emberi szavak, okosságok hangozzanak el, hanem az az üzenet, amelyet te elkészítettél, mert akkor az életté válik bennünk. Akkor az azt jelenti, hogy rajtunk tartod a szemedet, és előttünk mész, mint pásztor. Hogy könyörögjünk azért, hogy a te fiadnak áldozatáiban megerősödve, azt egyre mélyebben megértve, növekedjünk a hitben és a szeretetben. Könyörgünk a te szent lelkedért, hogy a mi életünk megtisztuljon, megszentelődjön, és életünk példájával alátámasszuk mindazt, amit hiszünk. Így áld meg ezt a mai istentiszteletet is, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket. Elmentetek nyaralni? Zsolcikám, te itthon vagy?
Igen.
Na, bravo. Na gyertek, gyertek. Azért akadított egy-kettő. De gyertek ide. Az az főnök, jó van? Örülök, hogy kijöttél. Na, fogjátok meg egymás kezét. Az úgy. És köszönjünk egy rendes nagyot, hogy halljam. Fogd csak meg a kezét úgy, hogy kört lássak mindenkit. Na, áldás békesség.
Áldás békesség.
Hát ez cini-cini muzsika volt, na még egyszer. Így kell köszönni viszont is. Tehát mondom, hogy áldás békesség, válasz. Áldás békesség, mondjátok együtt. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Na, ez már igen. Na, most csak egy nagyon egyszerű kis helyzetgyakorlatot fogunk csinálni. Van egy olyan jelenet az evangéliumban, hogy a tanítványok veszekednek azon, hogy ki a főnök. Létezik ilyen szerintem?
Igen.
És hát ki a főnök vagyunk közöttük? Azt, ki a nagyobb? Ezen vitatkoznak. Na, hát most mondjuk ezt nézzük meg, hogy ki a legkisebb. De vagy a legkisebb versenyben. Ne félj! Ó, te ide mersz jönni? Gyere! Kinevezünk a legkisebbnek, úgy. Na most akkor ugye már ezek szerint el is döntöttük volna, hogy ki a nagyobb. A Zsoltikám, most hozd le nekem azt a dobozt, a sarokkolét, és azt a dobozt. Ott van a sarok. Azt hozd ide. Úgy, köszönöm. Ide tesszük, ugye? Gyere, most te lép rá, úgy. Állj föl. Na most ki a nagyobb? Na hát akkor most még ezt megbeszéljük, ennek a tanulsága, ugye, hogy az számít, hogy én hány centi vagyok?
Nem.
Az nem számít. Hát vajon mi számít? Mi van benne? Úgy van, itt mi van? Az így van, az értelmünk, a szívünk, ugye, a lelkünk, az számít, hogy az mekkora, ugye? Mert dobogóra mindenki tud állni. Milyen dobogók vannak ebben a világban? Most már egy kicsit át. Például azt mondja, sok pénzem van, ugye? Én vagyok nagyon. De írni, olvasni nem tud. Azt hiszi, hogy a nagy, igaz?
Igen.
Nagyon erős vagyok, mindenkit megverek. Az is egy dobogó, igaz?
Igen.
Vagy belecsúsztatott a gazdag apukám egy pozícióba. Az is egy dobogó, és azt hiszi, hogy a legnagyobb, igaz? Pedig nem attól leszünk nagyok, igaz? Hanem attól, ami a szívünkben van. Na hát, köszönöm szépen. Beszállsz. Zsolcikám, visszaviszed?
Igen.
Köszönöm szépen. És el is köszönünk egymástól, csak visszajön a Zsolti. Na, mi a véleményed? Na, elköszönünk. Ugyanúgy, ahogy az elején köszöntünk. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen, és akkor elmentek. Hol van a... Ja, jó, jó. Milyen komoly kitoktatók vannak itt, figyeled? Na jó van, menjenek, maguk után menjetek, jó? Köszönöm szépen, ügyesen. Ti is elmertek nyugodtan a vasárfiskolába, és nem fogtok unatkozni, jó? Menjél csak bátran. Megveszünk a végén, megtaláljuk egymást. A 183. dicséretünket énekeljük. Az 83-as Istennek báránya. Istennek igét olvasom a Márk evangélium a 12. részében. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette borsajtót, ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a munkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldte a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, azt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, azt megölték, aztán sok más szolgát is. Akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást nem olvastátok? Az a kő, melyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeinkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondja a példázatot, ezért otthagyták őt, és elmentek. Foglaljuk el a helyünket. Tovább megyünk a Márk evangéliumában. Eddig is figyeltünk a szerkezetére az evangéliumnak, egy-egy részlet, ugye, hogyan szorosan kapcsolódik az előzményekhez és a folytatáshoz, és ez ad egyfajta feszességet az evangéliumnak, és hát végig kell járni Márk szerint Jézussal ezt az utat, amelyet kiábrázolt, tudnék a keresztre vezető utat, és itt is figyelni kell arra, hogy már az utolsó napokban vagyunk, amikor ezt a példázatot Jézus elmondja, jeruzsálemi bevonulás után, és itt az evangélium tanúsága szerint Jézust folyton provokálják, ilyen beszélgetések vannak, különböző csoportoktól, ugye megkérdezi az egyik, hogy kell-e adót fizetni a császárnak, hát ha ugye olyat mond, amivel fel lehet jelenteni, aztán hittani kérdések, ugye, hogy mit gondol a feltámadásunk, a szadduceusok, utána oda megy hozzá egy írástudó, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényről, vitatkozik, és ezt a sort, hogy ez így jön szépen, itt megszakítja ez a példázat, ahol az az érdekes, hogy van egy előzménye, tudnélik. Jézustól ugye megkérdezik, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket, és Jézus visszakérdez, hogy szerintetek ezt a János milyen hatalommal cselekszi, és amikor nem mernek válaszolni, azt mondja, hogy én sem válaszolok. De tulajdonképpen a válasz itt megérkezik ebben a példázatban, és ebben a példázatban elmondja azt, hogy tulajdonképpen ő kicsoda, és milyen hatalommal cselekszik. Amit nagyon ismerős, nagyon ismerjük ezt a példázatot, de fontos azt látni, hogy ezt mindenki értette. Ez egy nagyon Bibliába gyökerező, az általános gondolkodásba, ahogyan Izrael népe önmagát értelmezte, ez egy nagyon kézenfekvő példázat vagy kép volt. Ezt a nyelvet mindenki értette, hiszen Izrael önértelmezésének a képe, az Isten ültetése, az Isten szőlője, proféták is szerették használni ezt a képet, és különösen ugye Ézsaiás profétánál találunk egy kifejezetten ilyen példázatot, profétai beszédet, amit Jézus tulajdonképpen majdnem, hogy szó szerint idéz, ahol énekel a proféta, hogy kedvesem, jó helyre, ez fontos, szőlőt ültetett, bekerítette, tornyot épített, sajtót vágatott hozzá, és várta a termést, és ugye az lesz belőle, hogy a váratlan fordulat, hogy vadszőlőt termet, mit tesz a gazda, mit tesz kedvesem a szőlővel, lerontja. Ugye ez ilyen ítéletes profécia volt, babiloni fogság előtti utolsó figyelmeztetések egyikelt, a szőlő nem hozta a termést, jön az Isten ítélete, Isten éppen nem sápárkodott az ő küldetésével. És Jézus hasonlóképpen szól arról, hogy a gazda nagy gondossággal járt el, ültetett, kerített, prést vágatott, őrtornyot épített és bérbe adta. És itt még annyi, hogy nagyon életszerű volt ez akkor is, mert Galilea nagyon dús föld volt, nagyon jó volt a szőlője is, és a külföldiek, hogy így mondjam, ugye a multikultúra, a rómaiak által megjelenvén ugye földet vettek Galileába, befektettek, aztán bérbe adták, és kb. 5 év után lehetett várni először a bevételt, a termést. Hát ebben a dologban a hallgatók számára nincs semmi különös, nem, tehát nagy mondjam, hogy tudták abszolút nyomon követni, és aztán történnek különös dolgok. Nagyon különös módon viselkedik a gazda, de követeket küld, és mindjárt az elején kiderül, hogy nem kapja meg a részt, de újabbakat küld, megint újabbakat, akiket hol megvernek, hol megölnek, tehát rendkívül agresszív, durva, elutasító válasz, és aztán jön egy egészen különleges fordulat, ugye ezt alá kell húzni, hogy egy valakije volt még. Tehát ez döbbenetes, mert már mindenki meghalt, tudnék, mert mindenki elment, mindenkit elküldött, mindenki hiába szenvedett mártírságot, azt mondja, hogy egy valakije volt még, szeretett fia, és őt küldi el a gazda végén, hogy a fiamat meg fogják becsülni. Ugye az események azonban egészen másról beszélnek, ugye azt mondják, hogy ez az örökös, gyertek, öljük meg, miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőből. hogy a kérdés és a válasz is logikus, mit tesz hát a szőlő ura? Eljön és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másnak adja. A drámai, ítéletes befejezés. Mindenki tudta a hallgatók között, hogy a szőlőnek a gazdája Isten. A szőlő az maga Izrael népe, Izrael uralkodói, a kertészek, a felelős vezetők, ugye a megölt szolgák, a próféták, és aztán a szeretett fiú pedig egészen világosan elhatárolva is egy kicsit a próféták sorától maga Jézus. Itt nem szolgának mondja magát Jézus, hanem fiúnak, nem véletlen, hogy egy világos legyen, hogy ő a Mesiás. Honnan van az ő hatalma, megbízatása, ez is legyen világos. Megadja a választ, hogy ki adta neki a küldetést és a hatalmat. És az is világos, hogy ebben a példázatban elmondja, hogy tudja, hogy meg fogják ölni éppen azok, akiknek szól a példázat. És itt van egy nagyon drámai pillanat megint, ugye, nem rejtett üzenet van a példázatban, nem kell azon sokat meditálni, hanem azt mondani, hogy egy tiszta, világos beszéd, mert Jézus egyenesen a vezetőknek címezi, és ugye az az érzés az emberek, mintha a feszültséget még növelni akarná. Miért teszi? Igazából nem kell spekulálni, hogy miért teszi. A világos beszéd az egyre gyakran növeli a feszültséget. Ugye, és azt gondoljuk, hogy azt úgy kell feloldani, hogy akkor nem beszélünk világosan és egyértelműen. De a világos beszéd ugye kimondja az okot és figyelmeztet. És ez Jézusnak talán utolsó figyelmeztetése, vigyázzatok, szembe mentek az Isten akaratával, üzenetével, terveivel. Tehát egy ítéletes profécia, amelyet azért mond el, hogy ne lökjék el az Isten kinyújtott kezét. Nem azért mondja el, hogy na lesz nektek csékúi, majd aztán jó megkapjátok a végén. Nem, hanem ne lökjék el, mert veszedelmes úton járnak. És itt meg kell állnunk, ugye, értjük már azt, hogy ott akkor mi hangzott el, miért, és akkor a kérdés az, hogy akkor mit üzen nekünk ez az ige, mi közünk van nekünk a farizeusokhoz és másféle népséghez. Az első üzenetet azt így fogalmaztam meg, hogy a hallgató tragédiája, tehát az ige hallgatóról van szó, ugye, a tragédiája az a megértett, de meg nem hallott ige. Ez nagyon önellentmondás. De meghallani az a Bibliában egyért azt jelenti, hogy be is fogadom. Tehát nem csak az akusztikája van a fülembe, még csak nem is az, hogy megértem, hanem az, hogy befogadom a szívig. Megy meghallani, tehát befogadni. És itt éppen erről nincs szó. Tökéletesen értik Jézust, tudják, hogy nekik szól, tudják, hogy miről beszél. Ugye? Ez a nagy pillanat egyébként, tehát az ige hirdető álma, hogy hát tudom, hogy nekem szól, ugye? Ugye ez az ige, ezt most teljesen értem, ez most telibe talál, ez rólam szól, mondja, és mégsem hallom meg. Ugye? Ez meg az ige hirdetés tragédiája, hogy dacot vált ki a megértett ide, nem bűnbánatot. Látom, hogy hol kell változtatni, világos, napnál világosabb, és azt is értem, hogy miképpen és hogyan, és nem teszem. Tehát még egyszer, nem arról van szó, hogy nem értem, nem jut el, ahogy mondani szokták, nem megy át, hát átmegy, de nem fogadom be. Itt van a lehetőség, hogy ezeket az ilyen visszautasításokat, az Isten kinyújtott keze, hogy azt most megbánjuk, azért eredtetett meg az úrasztala is, ahol szintén nagyon világos beszéd van, látható módon, nem csak hallható módon, mert ítéletes dologgá lesz, vagy vált már az életünkbe a megértett, de meg nem hallott ige. Aztán meg kell látnunk a példázat evangéliumát mindenek előtt, még akkor is, hogy a végkicsengés ítéletes, figyeljünk a gazda viselkedésére, ugye? Jézus olyan gazdát mutat nekünk, aki teljesen eltér a normális viselkedéstől. Hát mindjárt az első körbe kiderül, hogy ezzel a társulattal nem lehet beszélni. Nem érdemes tárgyalni, és eleve saját zsebre dolgoznak, fütyülnek a gazdára, és itt nem elegendő a természetes ismeret a dolgok menetének, hogy hogy van egy szőlőbe, ugye, mert a gazda viselkedés az, mondjam így idézőjelben, nem természetes. Hát legjobb embereit elküldi sorba, jönnek a követek, ugye világos a próféták, akik sorra rajta is vesznek. Éppen Jeremiásnak az elhívás történetéből olvastunk fel a keresztelőkor, ugye micsoda szellemi háttere van Jeremiásnak, az ándan ütik, verik, ugye? Ugyanerről beszél Jézus is tulajdonképpen. De milyen gazda az ilyen? Mit tesz? Mi a válasza az elutasításra? És ugye, aki még megmaradt, hogy azt mondja, hogy már elfogyott, már nincs több a talomban, egyetlen egy van. Ez is nagyon megdöbbentő, hogy utoljára az egyetlen egyet elküldi. Értjük ezt, ugye, hogy már mindent odaadott nekik, ugye, és ami igazán fontos volt a gazda számára, mindenét odaadta, és egy kis minimálisat, egy kis minimumot kér a termésbe. Hát mi ez ahhoz képest, amit a gazda adott? Miért mondja el Jézus ezt a példázatot, mielőtt az ítéletre sorra kerülne, ugye, mindenét odaadja a gazda, hogy észhez térjenek a szőlőmunkásai. Ezt kell észrevenni, hogy a gazda odaadta szívét, lelkét, legjobbjait, és végül a szeretett fiút, és ez az egészen rendkívüli viselkedés nem hagyja meg a szőlőmunkásokat. Ez a dráma igazán. Ami utána jön, az már csak végkifejlett, az már csak következmény. Szeretném azt is világossá tenni, amikor Márk leírja az evangéliumot, hogy már van egy másik szőlő. Valóban az eredeti szituációban ugye elvétetett és másnak adatott, megjelenik a fiatal, erős kereszténység, ugye az Isten új ültetése a világban, és innentől kezdve már rólunk szól, nekünk szól a történet, ugye, közösségben is, egyénileg is, egy sajátos világban élünk, amikor úgy tűnik, hogy távol van a gazda, ez egy ilyen alapélmény, magának a 20. századnak is van egy ilyen alapélmény, hogy távol van a gazda, és sok helyen folyik az örökségnek az elképesztő prédálása, ugye azt teszek vele, amit akarok, szétszórom, eldobálom, értéktelennek, használhatatlannak nyilvánítom. Ugye most nem akarok ebben is bele mélyedni, de azt gondolom, hogy minket az kell, hogy érdekeljen, mi a helyzet velünk itt ebben a közösségben, mondjam így ebben a kerületben, itt a mi szőlőnk, ugye, most is azt csináljuk, tulajdonképpen ugye a szőlőben vagyunk, otthon, a saját házamban, lakásomban, családomban, az az én szőlőm, nekem most nem kell Jamaikába, meg Brazíliába szőlészkedni, itt kell, ugye, és a közösségben. Azt gondolom, hogy valhatjuk azt, ami a példázatnak a szíve, hogy még tart a kegyelmi idő, ugye, az egyszülöttet adta, mit válaszolunk erre, ugye, mit kér tőle? Csak szinte jelszerűen egy kicsi gyümölcsöt, hogy az életünk ne legyen gyümölcstelen, terméketlen, ugye, ezt kéri, ezt várja, hogy azért legyen visszajelzés, nem azt, hogy a halálra dolgozzuk magunkat, és állandóan nagy feszültségbe éljünk, hogy mi az Istennek a katonái vagyunk, és ilyen nappal a harcmezőn küzdünk, hát mert a papok csinálják, ugye, de legalább jelet mutassunk fel, arra nézve, hogy nekünk ez fontos, mi értjük a gazdát, és igen, sok-sok üzenetét, küldöttjét elutasítottuk, de végül is az ő kegyelme meggyőzött bennünket. De ne vessük meg, tehát ugye az életünk építésekor a gazda szándékát, ugye itt mondja, hogy a kő, mely az építők megvetettek, az lett a szegelet kövé, itt a példázat végén is nagyon sokat idézték az első keresztény gyülekezetek, pontosan ennek a gondolatkörnek a kapcsán, hogy igen, az az utolsó, az volt az igazi nagy ajánlata az Istennek, és az lett a szegeletkő, akiről azt mondták, hogy vegyük el az örökséget, és dobjuk ki. Tehát a terített asztal is itt előttünk, annak a jele, hogy ő még most is kész arra, hogy gyermekeinek tekintsen, ránk bízza a szőlőjét, és valami kis termést, valami kis jelzést vár, nem akarok ilyen minimalista lenni, tehát a idei évben tudjuk, hogy lesz szőlő, lesz látkenyér, hát miért ne lehetne éppen a keresztény gyülekezetekben, természetesen, de azt hiszem, hogy értjük ennek a példázatnak a nagy evangéliumát, és az evangéliummal zárjuk is be ennek a gondolatsornak a végét. Isten áldjon meg bennünket arra, hogy átgondoljuk ezt a példázatot, és elhelyezzük be magunkat, mert ez nagyon könnyű, ez nem okoz nehézséget elhelyezni benne magamat. Amen. Keressük ki a 207-es énekünket, és annak 1-2-3 versét énekeljük, és egyben az úrvacsorára is készülünk általa. 207. Seregeknek hatalmas a királya.
Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol, a korintusiakhoz írott első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, s valljuk meg bűneinket imádságban. Fájlaljuk, Urunk, a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, betegek gyógyításában. A mi kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi győzelmes keresztény hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk együtt a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendben, közben énekeljük a 441. dicséretünket.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett, és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Gyertek testvéreim, adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelméért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, késedelmes a haragra, kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelen, s nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. És mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te Istenünk mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy adtad érettünk a te szent fiadat, ki meghalt érettünk, mikor mi bűnösök voltunk. Istenünk, atyánk, tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volt a örökkön örökké való az őt félőkön és azoknak fiaim, kik megőrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat, ő angyalai, mennek seregei, áldjátok az Urat minden teremtményei, áldjad én lelkem az Urat, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 6 órakor lesz ifjúsági óra. Kedden este 6 órakor lesz bibliaóra, utána presbiteri gyűlést kérjük a testvéreket, hogy írják alá a meghívót. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas bibliaóra lesz, s vasárnap 10 órára istentiszteletre várjuk a testvéreinket. A mai istentiszteleten Kirner Attila presbiter testvérünk olvasta fel Isten igéjét. Megkereszteltük Sárpi Járdán Attilát, Major Alice Rita és Sárpi Járdán Attila gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére, és szeretettel fogadjuk őket a gyülekezet közösségében. augusztus 3-án tegnap kérte házasságkötésére Isten áldását Kerékgyártó Anita és Tábori Norbert. Isten áldja meg az ő közös életüket. Augusztus 10-én esküdnek örök hűséget egymásnak Tihi Viktória és Luce Róbert. Isten áldása legyen az ő életükön is.
Kedves testvérek, tehát mint ahogy már Viola mondta, kedden presbiteri gyűlés lesz, a presbitereket elvárjuk, fontos, hogy jöjjenek, mert meg kell szavaznunk az óvoda pedagógiai programját, illetve a gyülekezeti tagokat is, akiket érdekelnek ezek az alkalmak, szeretettel várjuk. Továbbra is kint van a persely, a árvízi védekezés, illetve rekonstrukció támogatására lehet adakozni. A Csillagpont találkozónak a programja is, előadásai megtalálhatók a konferencia honlapján, ezt is ajánljuk a testvérek figyelmébe. A gyülekezeti tábor 2013, tehát ugye jövő hét, hétfőtől augusztus 12 és 17 között lesz Berekfürdőn. Itt van a tájékoztató papír vagy program hozzá. A pénztárosi asztalnál ki van rakva 20 példány, úgyhogy kérem, hogy családonként egy-egy példányt vigyenek el a testvérek, és Pap Tamás testvérünknél jelentkezzenek, vagy jelezzenek vissza, hogy a busszal, mert erősítsék meg, hogy busszal jönnek, vagy gyalog, vagy hogyan jönnek, vagy autóval, vagy biciklivel. Azt is fontosnak tartjuk, hogyha lehet, akkor havi rendszerességgel támogassák a gyülekezeti szolgálatot. Illetve akik újak a gyülekezetben, az iratterjesztésben, Demjén István templomitől elkészült gyülekezet történetét tudják megtekinteni. De ajánlom figyelmükbe, hogy édesapám Német Géza református lelkész gondolatai a egyházi jövőképről. Már azt hiszem elfogyott az iratterjesztésbe, de akit érdekel, az még megrendelheti, illetve van egy másik a szüleim házasságáról róluk való emlékező kötet Tűzlángpár címmel, ebből még van több példány is, úgyhogy talán ilyenkor nyáron nyaralás közben föl lehet használni ezeket a gondolatokat is. És hát mindenkinek, aki nyaral, annak jó nyaralást, aki dolgozik, annak jó munkát, és különösen, akik a táborra jönnek, azok jó felkészülést, hogy ne csak úgy beessenek oda, hanem azokra a gondolatokra, amik a növekedésről fognak szólni, azokra fölkészüljenek, hogy hogyan tudunk növekedni, és ebben hogy tudjuk egymást segíteni. Köszönöm szépen!
Az áldás vétele előtt énekeljük a 167. dicséretünket.
Thank you.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.